Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a mikrofonnál, Kocsony Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Brüle Gergelyt, Nemzeti Közszolgált Egyetem John Lukács Intézet programigazgatóját, volt Berlin nagykövetet. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és Németországról, németországi belpolitikai helyzetről beszélgetünk, annál is inkább, mert az idei év, hát amilyen szuper választási év Németországban, 5 tartományi választást rendeznek ebben az évben, és ebből az első már meg is volt a mostani hétvégén Baden-Württembergben. Elemzők szerint ezek a tartományi választások, így a mostani első választás is, hát olyan regionális politikai tesztet jelenthetnek a CDU-SPD alkotta szövetségi kormány számára. Így lehet valóban értékelni ezt a hétvégi Baden-Württembergi választást is, ami azért hozott meglepetést az eredményekben.
Így van, köszönöm a meghívást. Ugye ez egy ilyen folytatásos regény, hogy mi itt a Németországról beszélünk, és én is néha elgondolkodom, hogy vajon a hallgatókat mi érdekelheti ebben az országban, vagy mi az, ami igazából az izgalmát adja magyar szempontból annak azoknak a történéseknek, amik ugye Európa mégiscsak legnagyobb és legerősebb országában zajlanak. Ez a mostani választás azért is érdekes, mert ugye Baden-Württemberg az a tartomány, ahonnan nagyon sokan érkeztek a magyarországi svábok közül, illetve ahova aztán az 50-es évek során, sőt már azelőtt is, őket a II. Világháború után kitelepítették. Tehát van egy ilyen történeti összefüggés is. A másik pedig az, hogy a magyar gazdaság szempontjából döntő jelentőségű. Bajorország, Baden-Württemberg, ugye csak hogy két nagy céget említsek, a Mercedes-t vagy a Bost, ugye ők mind Baden-Württembergi. Porsche-t még nem gyártunk Magyarországon, ki tudja, lehet, hogy azt is fogunk. Tehát mindenképpen egy kulcsfontosságú tartomány, ami ugyanakkor a német szellemi fejlődésben is egy nagyon jelentős szerepet töltött be, hiszen a felvilágosodás időszaka, a francia forradalmat követő németországi fejlődésnek az egyik kulcsállama volt, ezért is ugye döbbenetes fejlemény, hogy az a liberális párt, az FDP, ami ugye Magyarországon is a rendszerváltozás idején fontos szerepet játszott, a Fidesz és az SZDSZ támogatójaként, az most kiesett a parlamentből.
Pedig hát nagyon fontos bázisa volt hosszú időn keresztül az FDP-nek.
Ugye Theodor Heuss, az első német elnök, odavalósi volt az egész liberális gondolat, az ehhez fűződő szellemtörténeti irányzatok, ezek mind arról a vidékről, a környékbeli egyetemekről indultak el. Tehát ez egy olyan fejlemény, ami mondjuk ilyen politikai, elméleti, vagy ideológiai szempontból mindenképpen figyelemre méltó. De mégsem ebben van az igazi izgalom. Az igazi aktuál politikai izgalom az igazából abban van, hogy az a zöld párt, illetve annak a zöld pártnak a jelöltje tudott végül is a listás szavazatok alapján győzedelmeskedni, ami ugye ebben a bizonyos jelzőlámpa koalícióban másfél évvel ezelőtt durván megbukott.
Igen, sokan le is írták az zöldeket.
Sokan le is írták, és szintén egy olyan ideológikus kormányzás fűződik mind a mai napig az ő nevükhöz, amit történetesen a német gazdaság szempontjából tragikus volt, és aminek mind a mai napig nagyon rossz a híre, és ennek ellenére sikerült.
De bocsássa meg, de eddig is, ugye Baden-Württembergben eddig is zöld kereszténydemokrata
igen,
koalíció volt.
És az az érdekes, hogy az eddigi már 15 éve regnáló zöld miniszterelnök, aki abszolút nem felel meg ezeknek a zöld ideál típusoknak. Tehát egy idős katolikus tanárról van szó, aki abszolút betöltötte azt a szerepet, amit Baden-Württembergben nagyon szeretnek, ez a Landesvater, tehát az ország apukája gyakorlatilag, és a népszerűsége messze elemelkedett a zöld párt népszerűségétől, és ez mutatja egyébként a német rendszer érdekességét is, hogy tartományi szinten adott esetben a pártok politikai színezetében is egy egész más jelleg erősödhet, alakulhat ki, mint amit általában szövetségi szinten összekötünk.
Tehát más együttműködések is kovácsolódhatnak, mint ami a nagy politikában, vagy
más
a nagy politika szinten?
Más együttműködések, amiről érdemes majd külön is beszélni, de különösen egy más arcél. Tehát akár egy ugyanannak a pártnak lehet egy egészen más arcéle tartományi szinten, ami jelzi azt, hogy ezek a regionális sajátosságok, ezek Németországban hagyományosan is, de még ebben a globalizálódó modern világban is.
Ez a más arcél személyekhez is köthető? Most például jelesül itt a korábbi szövetségi miniszter, aki a választás igazi győztese, a zöldek jelöltje, ő is azért egy kicsit más arcélt.
Aki hát ugye egy török ember, Cem Özdemir, aki ugyan már ott született, és tökéletesen beszéli ezt az ottani tájnyelvet, ugye avval reklámozza magát Baden-Württemberg mindig, hogy mi mindent tudunk, kivéve irodalmi németül beszélni, wir können alles außer Hochdeutsch, de valóban, tehát a személyiségnek van egy jelentős ereje, de az imént ugye elhangzott a kérdés, hogy más szövetségek kötődnek-e. Nos, ugye ez az egész német politikai rendszernek egy nagyon érdekes és meghatározó sajátossága, ami a politikai kultúrát egy egész más civilizációs környezetbe helyezi, mint ahogy mi azt történetesen Magyarországon ismerjük, hiszen bekövetkezhet az, hogy egy párt egy szövetségi tartományban egy olyan párttal köt koalíciót, ami egyébként egy másik tartományban a saját ellenzéke. Na most ugye ez eleve a konfliktusok erejét, súlyát, durvaságát meglehetősen lekerekíti. Tehát nem engedhetnek meg maguknak a politikusok olyan durváskodást egymással szemben, olyan eszközöket, ami adott esetben a saját párttársaik mozgásterét egy másik tartományban gyökeresen bekorlátozná.
Itt például ez vonatkozhat az AfD-re és az Alternatíva Németországért pártra. Itt most ők hát ilyen csaknem 19%-os eredményt szereztek, kétszer akkora eredményt, mint az előző voksoláson, de hát ők azért tulajdonképpen továbbra is a szövetségi politika szintjén továbbra is egy karanténba zárt párt.
Igen, az AfD az megint egy egészen külön sztori azáltal, hogy őket körülveszi ez a bizonyos tűzfal, ami ugyanakkor
már nagyon
sok helyen
megvan.
Omladozik, elsősorban kommunális szinten, hiszen olyan területeken, ahol gyakorlati dolgokról kell döntést hozni, és az ideológia fényévekre van, vagy akár csak a nagy politikai szempontok is a messzi távolban, ott sokkal könnyebb ezekkel az emberekkel együttműködni, akik pláne egy kis közösségben ugye ugyanoda tartoznak, ismerik egymást az emberek évtizedek óta, tehát tudják, hogy ez a tűzfal, meg ez az egész ideológiai hadviselés, ez igazából értelmezhetetlen. Na most, ugye, ami Baden-Württembergben történt, az ugye azért érdekes, mert a két nagy párt, a zöldek és a CDU végül is a tartományi parlamentben ugyanannyi mandátumot szerzett.
56-56.
Csak hogy ugye egy egész új választási rendszer első próbája volt ez a mostani választás, ami egyébként erősen hasonlít arra, ami szövetségi szinten is van. Tehát, hogy van egy direkt mandátum, és van egy úgynevezett második mandátum, ami ugye a listás szavazat. És az érdekesség az, hogy a direktben megválasztott képviselőknek a döntő többsége, talán 3, 4 vagy 5 olyan választókörzet van, ahol zöld, illetve egy AfD-s képviselő nyert direkt mandátumot, különben mindenütt CDU-sok nyertek. És ezzel szemben a listás szavazatoknál pont a zöld miniszterelnök jelölt népszerűsége és úgynevezett exekutív bónusza, tehát hogy ő már látott belülről kormányzati politikát, az növelte meg az ő szavazatait. És ugye ebből jön ki az a vita, hogy akkor voltaképp ki is nyerte meg a választást. Az a párt, amelyiknek a legtöbb közvetlen képviselője van, vagy az, amelyiknek a legnépszerűbb miniszterelnök jelöltje volt. Ugye Szászónak is egy a vége, a folyamat és ez a fajta a stabilitásnak ez a fajta megingása, tehát hogy nincs egyértelmű eredmény, hogy ilyen viták vannak. Ez az egész országnak nem tesz jót. Tehát ugye ezt tapasztaljuk már hosszú évek óta a szövetségi szinten is, ezt tapasztaljuk azáltal, hogy a tűzfal miatt bizonyos helyeken már a legerősebb párt, az AfD ki van szorítva a gyakorlati hatalomból.
Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag nincs beszélő viszony mondjuk a CDU és az SPD és az AfD között?
Ezt is jelentheti. Tehát én hallottam olyan esetről, amikor egy CDU-s képviselőt együtt láttak, vagy beszélgetni láttak egy AfD-s kollégával, és ezért, hát hogy mondjam, ilyen dorgálásban részesült. Tehát ennek vannak ilyen abszurd tünetei, de azért van egy nagyon érdekes számsor, pont most a baden-württembergi választás kapcsán. Tehát ott ugye megkérdezték az embereket, hogy ki mit gondol az AfD-vel kötött koalícióról. Az ugye egyértelmű, hogy az AfD-sek mind szeretnének a CDU-val együtt kormányozni, ami egy elég masszív, majdnem 55-60%-os többséget jelentene nekik, amiről azt lehetne mondani, ha az AfD-t konzervatív pártnak tekintjük, hogy azért ez egy elég masszív konzervatív többség. Na most az AfD-sek minden mellett voltak. A CDU-s választóknak ugyanakkor viszont 30%-a támogatná csupán ezt a szenáriót, 70%-a nem, azok inkább továbbra is a zöldekkel állnának össze, bármilyen nehézségekbe.
És hát azért tegyük hozzá zárójelbe, hogy ugye emlékszem, hát most február végén volt a CDU-nak tisztújító kongresszusa, igen, és ott azért ismét határozottan elutasították. Friedrich Merz is az újraválasztott pártelnök is ismételten elutasított bármiféle együttműködést, igen, és kapcsolatfelvételt.
Igen, és ezt egészen addig lehet csinálni, amíg nem alakulnak egyre abszurdabb kormányzati koalíciók tartományi szinten. Ugye erről szólnak az előrejelzések, különösen
a keleti tartományokban. Ugye ott szeptember
8 és azt hiszem két héttel később. Szász-Anhalt tartományban ugye már avval a szenárióval is számolnak, hogy az AfD-nek egyedül, igen, lesz meg az 50% plusz
40%-os
eredményeket szavazata. Ugye parlamenti mandátumban ez könnyen bekövetkezhet, attól függően, hogy hány párt esik ki, és ugye itt a szociáldemokratáknak erre bizony jó esélyük.
Tavaly tavasszal az AfD-t a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal, hát úgymond hivatalosan is bizonyítottan szélső jobboldali szervezetnek minősítette. Aztán itt voltak különböző jogorvoslati kérvények, és februárban, mintha ezt felül is írták volna, vagy felülbírálták. De mit jelent ez, és mivel jár mindez egyébként a németországi jogrendben, meg egyáltalán a németországi politikában?
Ugye ez azzal jár, hogy folyamatosan megfigyelik őket. Ugyanakkor viszont ez egy nagyon ellentmondásos szabályozás, mert ugye ezt akkor lehet igazából érvényesíteni, hogyha a parlament is, az alkotmánybíróság is kimondja azt, hogy valóban egy olyan pártról van szó, aminek nincs helye a német pártrendszerben. Most ugye erre eddig még nem volt példa. Vagyis a Damoklész kardja az úgy lebeg a levegőben, hogy igazából az a veszély, hogy le is sújtana, az viszonylag kicsi. Na most innentől kezdve pedig ez egy, hogy a kardnál maradjunk, egy kétélű fegyver, mert ugye okkal érvelnek úgy az érintettek az AfD-sek, hogy miről beszéltek. Tehát most akkor igen, vagy nem. És ugye itt is nagy különbségek vannak az egyes AfD-s szereplők viselkedésében, politikai érvelésében. Tehát tagadhatatlan, hogy vannak olyan figurák, akik hát, hogy mondjam, előszeretettel használják a náci érvrendszert. Vannak ilyenek. Tehát egy zűrzavaros társaság. De ezzel együtt azt mondani, hogy az egész társaság ilyen, és főleg olyan helyeken, ahol 30-40%-os támogatottságuk van, hát azért gondoljunk bele, óriási kockázata van annak az általános politikai stabilitás szempontjából, hogy valaki azt mondja rájuk, hogy ti mind mentek a levesbe.
Az vajon mivel magyarázható, hogy főleg a keleti tartományokban erős, bár most már a nyugati, ugye láttuk a mostani baden-württembergi választások eredményéből is, hogy ott is sikerült dupláznia az AfD-nek, de hát azért továbbra is a keleti tartományok a fő bázisuk. Ez mivel magyarázható?
A kelet-nyugati különbségeknek óriási irodalma van, hogy miért van az, hogy
ezt továbbra is tetten érhetett 35 évvel tehát az újraegyesítés.
35 évvel, ugye itt már gyakorlatilag generációk, vagy egy generáció el is búcsúzott, aki ezáltal érintve volt. Mégis a mentalitásban, a hagyományokban ez továbbra is erősen ott van, de azért azt ne felejtsük el, hogy itt nem pusztán az 1945-öt követő időszak miatti különbségekről van szó. Azért, ha ránézünk Németországra, és itt tényleg érdemes ezt történetileg nézni. Egy rajnavidéki katolikus és egy mecklenburgi protestáns porosz, az mindig egészen más fából faragott ember volt. De érvényes ez más tartományokra is. Na most ugye erre erősített rá nyugaton az amerikai típusú rendszer, keleten pedig a szovjet berendezkedés. Tehát az, hogy ezek a fejlődések egész más irányba mentek, illetve hogy olyan sztereotíp viselkedések erősödtek, vagy szilárdultak meg, amik korábban is ott voltak, ezen nem csodálkozhatunk. Ugye a keletiségben, ugye mit jelent az, hogy valaki keleti? Ugye ez leginkább egy tudatállapot. És ez a tudatállapot onnan jön, hogy azért mégiscsak Kelet-Németországnak megvan az az alapvető tapasztalata, hogy őt a nyugatiak voltak éppen leigázták, vagy hogyha szolidabban szeretnék fogalmazni, akkor megvették. Tehát nem arról van szó, hogy ők, akik egyébként ott, és itt bizonyos értelemben azért más volt a rendszerváltás előtti időszak, tehát ott voltak rendszeres tiltakozások, ott emberek rendszeresen az életüket is kockáztatták a szabadságért, akár egyházi vonalon is, tehát a kelet-német evangélikusok tüntetései nem véletlenül kerültek be olyan sokan a politikába utána, azok tényleg rendszerváltó kezdeményezések voltak. Na most ehhez képest mi történt? Az az alkotmányos rendszer, amit Konrad Adenauer egyébként zseniálisan kitalált 1949-ben, azt egy gombnyomásra, egy döntés alapján kiterjesztették a nyugati tartományokra. Ez bármennyire is jól működő volt a nyugat-német berendezkedés, ez azok számára, akik ott a saját jövőjüket próbálták alakítgatni, mégiscsak egyfajta frusztrációt okoz.
Akkor ez tulajdonképpen ilyen gondolkodásbeli különbség érhető tette, mert azért azt néztem éppen ilyen számadatok alapján, hogy azért a gazdasági különbség is tetten érhető továbbra is. Én egészen elképesztő számot találtam, majd
javítson ki, hogyha... A német GDP 80%-a.
A német GDP 80%-a az mindig az egykori Nyugat-Németország területén keletkezik, és hát hagyományosan itt vannak ezek a hát úgymond gazdag tartományok, az említett Baden-Württemberg, Észak-Rajna-Vesztfália, Bajorország.
Így van. Tehát ugye a keleti tartományok közül, és ez megint csak egy több évszázados történet. Tehát ez az 1703-ban létrejövő porosz királyság kapcsán is elmondható. Tehát Mecklenburg, Elő-Pomeránia, Szász-Anhalt, ugye ezek jó részt agrárvidékek voltak. Voltak ebből kiemelkedő városok, Halle például, vagy Magdeburg, Szász-Anhaltban, és hát persze Szászországban, vagy Türingiában, tehát nem véletlen, hogy az idősebb generáció számára jól ismert Wartburg, ugye, ami Erfurt mellett Wartburg vára, vagy akár a Trabant, Robotron, csak hogy ilyen nagy német márkákat említsek. Tehát ezek ott voltak, de mégis az egész keleti országrész az egy ilyen strukturálisan inkább elmaradott vidék volt, és hát ezt azért az a fejlődés, amit a német gazdasági csoda jelentett a Marshall segéllyel az 50-es években, azért az egy olyan erőt adott ennek, hogy ezt az, ami 1990 után történt, nem tudta igazán behozni.
Ja, a baden-württembergi választással kezdtük a beszélgetést, és talán mondhatjuk azt, hogy ezzel a CDU zöld fejfej melletti eredménnyel a CDU-nak talán némiképp csalódást hozott ez a választás, bár a mandátumszámuk ugyanannyi lesz, mint a zöldeknek.
De sőt, hát, a korábbihoz képest még növelni is tudták.
Igen, de szövetségi szinten sincs túl jó helyzetben a CDU, és a párt élére most februárban újra választott Friedrich Merz kancellár sem áll a népszerűségi listák élén. Minden esetre azért az érdekes, hogy ezen a februári kongresszuson több mint 90%-os, 91%-os támogatottság mellett szavaztak neki bizalmat. Igaz, nem is volt ellenjelölt, de összességében azért erősnek mondható a pozíciója a CDU-n belül. Voltak azért ennek ellentmondani látszó hírek is az elmúlt időszakban.
Hát erre két válasz van. Az egyik az, hogy egy kancellárnak azért mindig erősek a pozíciói, ami kancellár. Hát azért a német berendezkedés az olyan, hogy a kancellár státusza, befolyása azért az mégiscsak ad egy mozgásteret és ad egy tekintélyt. Hogyha megfordítjuk, akkor azt is mondhatjuk, hogy hát nekik ez jutott. Tehát nekik Friedrich Merz jutott. Ugye sokáig kísérleteztek, még őt megtalálták, és azért azt ne felejtsük el, ugye a magyar sajtó kommentárok között gyakran olvasni olyat, hát hogy micsoda egy gyenge legény ez a Friedrich Merz, de azért ne felejtsük el, hogy amikor az elődeit választatgatták, akár csak az Armin Laschet nevűt, vagy a Kramp Karrenbauer nevű korábbi hadügyminiszter nőt, aki most az Adenauer alapítvány vezetője
lett. Már a nevét is elfelejtettük.
Már a nevét is, soha nem tudtuk kimondani, de már el is felejtettük. Tehát ugye akkor mindig azt mondtuk, hogy no, de hát ez a nagyszerű konzervatív Merz, miért nem választják már meg? És akkor most, hogy megválasztották, most meg azt mondjuk, hogy na hát ő is elég gyengos. Ugye abban a helyzetben, amiben szövetségi szinten egy kancellár van, ugye abban azt lehet mondani, hogy gúzsba kötve táncol. Tehát egy ilyen szociáldemokrata párttal egy koalícióban lenni, az nyilván számos kompromisszumot követel, és ami az igazi probléma, az véleményem szerint az, hogy az a fajta konzervatív vagy kereszténydemokrata távlatos gondolkodás, ami azért nagyon sokakban megvolt korábban abban a pártban, annak most nyomát sem látjuk. Tehát valahogy elfogyott az ötlet. Nem tudnak mit kezdeni ezzel a státusszal. Tehát gondoljunk csak bele, és ez is számos vitára ad alkalmat, egyébként nem csak Németországban. Tehát mit jelent a modern keresztény demokrácia? Hogy lehet azt megragadni? Van annak valami köze a vallásossághoz, vagy ez csak valami értékválasztás? Vagy azt jelenti, hogy nem szeretjük, hogyha sok a bevándorló? Nem szeretjük, hogyha az azonos neműek összeházasodnak? Szóval mit jelent pontosan az, hogy valaki kereszténydemokrata, és a németek ebben a modernizációs őrületükben és a politikai korrektség iránti megátalkodott elkötelezettségükben még inkább örlődnek ezekben a problémákban, és egész egyszerűen nincs erre válasz, mert abban a pillanatban vannak olyan szereplők, akik egyébként egy karakteresebb, konzervatív állásfoglalást erőltetnének, azok egy pillanat alatt vagy megkapják a szélső jobboldaliság, pláne a náci gondolatvilág vágyát, és hát innentől kezdve pedig veszett fejszenyele.
A CDU-ról a februári kongresszus kapcsán Friedrich Merz újraválasztott pártelnökről, kancellárról beszélgettünk, és arról, hogy azért a CDU-n belül is vannak törésvonalak, különböző irányzatok, és akkor ilyenkor rögtön Angela Merkel jut az ember eszébe, aki ugye az elmúlt 4-5 évben nem nagyon hallatott magára, ugye 2021-ben ő gyakorlatilag leköszönt és visszavonult a politikától, viszont most a februári CDU kongresszuson ott volt, nagyon nagy tapsot kapott, és hát az újbóli megjelenése kapcsán a német sajtó arról írt, hogy ez a CDU egységét is hivatott jelképezni az ő jelenléte, de azért az érdekes lehet, hogy ezeken a gesztusokon túl lehet-e még szerepe Angela Merkelnek a németországi nagypolitikában, mert azért a sajtóbeli hírek arra utalnak, hogy talán lehet szerepe.
Igen, hát hamarosan lejár a szövetségi elnök Frank-Walter Steinmeier elnöki mandátuma, őt már nem lehet újra választani, és akkor ugye egy nagy német elhatározás, ugye ez is jellemző rájuk, oda vezetett, hogy most aztán megesküdtek mindenre, hogy a következő szövetségi elnök nő lesz.
Kancellárként akkor, is Angela Merkel volt az első női
kancellár. Az első női kancellár, így volt, és hát ennek kapcsán fölmerült, hogy miért ne lehetne ő az első női elnök, ezt aztán ő visszautasította, tehát ő mondta, hogy ő már nem akar elnök lenni.
Nincs is egyébként egyfajta nosztalgia a németek körében a merkeli korszak után?
De, hát mindenképpen van, és ennek van egy elsősorban külpolitikai oka. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a francia elnök sorsát befolyásolja az, hogy milyen is Franciaország külpolitikai megítélése. Látjuk most is, Macron elnök mond valami világpolitikai súlyút, akkor rögtön megemelkedik a népszerűsége. Németországban nem ennyire világos az összefüggés, de az biztos, hogy amíg Merkel vezette Németországot, addig Németországnak az európai súlya jóval nagyobb volt, mint most. Eleve, ha valaki 16 évig kormányoz, azért az már önmagában egy jelentős haditett, nem teljesen függetlenül attól, hogy egyébként mit csinált, hiszen azért Merkel is megkapja magáét a Willkommenskultúrért a CDU berkein.
Ez kicsit ez rá is égett, nem?
De ez rá égett, hogy ne.
Nyilván, hogy nagyon sok történelmi érdeme és politikusi érdeme van Angela Merkelnek, és mégis valahogy ez ugrik be.
Igen, és ugye ami a legérdekesebb, és talán a hallgatók számára is, hogy értsük ezt a német világot. Tehát az, hogy valaki nem kiélezi a konfliktusokat, hanem mindig valamilyen gyakorlati kompromisszum felé megy el, ami, ha csak belegondolunk a mostani magyar választási kampány logikájába, vagy érvrendszerébe. Tehát nem ellenségképeket gyárt, hanem azt mondja, hogy mindenki a barátom. Mindenki azt akarja, amit én akarom, amit én mondok. És ezzel egy ilyen kompromisszumos állóvizet alakít ki, ami adott esetben békeidőben és jó időben, hogy úgy mondjam, képes arra, hogy egy országot jó irányba tartson, megvan a siker, megvan az egyetértés, nagyjából mindenki egy irányba megy. De abban a pillanatban, hogy valamiféle krízishelyzet alakul ki, ahol próbára teszi kinek-kinek a saját álláspontját, akkor ez a logika már nem működik. És ugye ez az, ami Merkel kapcsán egyrészt oda vezetett, hogy ő maga is érezte, hogy ez a logika nem működik tovább, és ami a mostani helyzetben hiánycikkét teszi az igazán karakteres véleményt, amit a CDU és Friedrich Merz nem tud kialakítani abban a koalícióban, amiben éppen van.
Szóba került itt Angela Merkel kapcsán a menekültek befogadása, ez a sokat emlegetett Willkommenskultur. Mennyiben és hogyan változott azóta a menekült politika Németországban, hát az elmúlt években, akárcsak a Merz kormány szűk egy éve alatt? Mennyire hangsúlyos továbbra is a bevándorlás kérdése? Hát nyilván az AfD ezt igyekszik hangsúlyossá tenni és hangsúlyban tartani.
Hogyne. Ezt ugye sikerült jelentős mértékben korlátozni, és azért ez még mindig messze van attól, ami, ami igazából elvárt, és pláne messze van attól, amit az AfD szeretne. Tehát az illegálisan Németországban tartózkodókat, azokat sikerült legalább feltérképezni, ha kiutasítani nem is, abban az ügyben is történnek bizonyos folyamatok, de azt lehet mondani, hogy ha jól emlékszem a számra, 2025-ben azért már 30% körül volt a csökkenés, hogy hányan jöttek be olyanok, akik illegálisan voltak az országban. Tehát itt azért a határőrizet, egyáltalán azok a belbiztonsági intézkedések, amiket meghoztak, azok működnek, és ugye itt a CSU-s belügyminiszter szerepe nem alábecsülhető. A társadalmi integrációs nyomás azért az továbbra is ott van, és ennek volt egy újabb fejleménye, ennek a bizonyos Bürgergeldnek, tehát amit ilyen alapjuttatásként adtak a bevándorlóknak, annak a jelentős reformja, ami ennek a hónapnak az elején ment át a Bundestagon, ami azért jelentősen megszigorítja azokat a kifizetéseket, amik a bevándorlóknak eddig jutottak, rákényszeríti őket, hogy azokon a továbbképzéseken vegyenek részt, ami az ő munkaerőpiaci helyzetüket javítani tudja, és olyan szankciókat vezet be, ami után sokkal kevésbé, vagy egyáltalán nem éri meg az a lógás, vagy kimaradás, vagy élősködés a német szociális rendszeren, ami eddig tapasztalható.
Egyébként is sok tekintetben és sok területen a jóléti kiadások, szociális juttatások, most nem csak a menekültek vonatkozásában, de ennek a lefaragására kényszerül Németország, mert hogy a német gazdaság is hát az elmúlt években azért nem teljesített olyan jól, hogy ezt folyamatosan biztosítani tudják. Bár az az érdekes, hogy emlegettük többször is a CDU februári kongresszusát, ahol jól emlékszem, akkor Friedrich Merz úgy fogalmazott, hogy a német gazdaság alapja az pont ez a jóléti rendszer.
Hát bizonyos értelemben a jóléti rendszer az alapja, illetve az a szociális piacgazdaság, amit annak idején Ludwig Erhard jól kitalált. A probléma csak az, hogy ez több szempontból megborult az elmúlt években. Egyrészt megborult a bevándorlás és a szociális kiadások túlzott felfutása okán, megborult a demográfiai helyzet kapcsán, ami által a nyugdíjasok száma jelentősen nagyobb, mint tehát a nyugdíjasok és a
munkában lévők. Szintén napirenden van, ugye, egy nyugdíjreform is.
Persze, csak hát ezt egy SPD-s kormánnyal nem lehet megcsinálni. Tehát ez is, aztán az energiaárak, azok borították ezt meg, illetve az a zöldítésnek az a politikája, amit a jelzőlámpa koalíció idején tapasztaltunk, illetve ami a háborúnak is a következménye, tehát azért az elképesztő, hogy az elmúlt 6-7 évben egy 15-20%-os dezindustrializáció, tehát egy ipartalanítás ment végbe abban a Németországban, aminek hagyományosan ugye az ipar az egyik kulcs szereplője. Látjuk azt is, hogy a technológiai előrelépés hiába van benne ebben a mostani kormányprogramban, hogy mit kéne a kutatásfejlesztés érdekében tenni. Itt is úgy tűnik, hogy különösen a kulcs szereplő autógyártás vonatkozásában a kínaiak messze elhúznak, a termelékenységi szempontból pedig az Egyesült Államok húz el. És még mindig nemrég jelent meg a szövetségi szabadalmi hivatalnak az éves jelentése, ott az első 10 helyen még mindig az autógyártók és beszállítóik vannak az új szabadalmak bejelentése kapcsán. Ugyanígy, és ez egy érdekes fejlemény, egy további téma, amiről beszélni érdemes, ugye ez a hadiipari innováció. Ugye ott is kapacitásban nem tudják fölvenni a versenyt az Egyesült Államokkal, Kínával, sőt, hát ugye, ami igazán izgalmas, Oroszországgal sem, de ugyanakkor az újítások és azok a szabadalmak, amik benyújtásra kerülnek, azért azok még mindig azt jelzik, hogy itt térhetünk vissza Friedrich Merz gondolataira, hogy azért ott vannak a mélyben, ott vannak még mindig azok a struktúrák, amik ezt a Németországot valaha sikeressé tették.
Majd egyébként a hadiparról, meg haderő fejlesztésről még beszéljünk egy kicsit részletesebben, csak most még visszatérve, ugye említette a német autógyártás, meg az autóipart, ami hát azért kulcsfontosságú a német gazdaságban, és hát éppen a napokban járt Friedrich Merz Kínában, tárgyalásokat folytatott, nyilván, hogy fontos, nagyon fontos piac Németország számára, de azért úgy tűnik, hogy a kereskedelmi kapcsolatok igencsak egyenlőtlenek Kína és Németország között. Hát Kína jelek szerint szinte minden területen beelőz, autóipar, nem csak az autóipar, hanem a vegyipar területén is, és ez különösen fájó lehet Németországnak. Például itt is találtam egy adatot, hogy a német autógyártás tavaly például harmadával esett a német autóexport Kínába, és 2022 óta, tehát az elmúlt 4 évben a német ágazati export, autóipari export több mint a felére csökkent. Tehát az a német autóipar, ami azért mégiscsak hát a zászlós hajója volt a német gazdaságnak.
Hogyne, és hát ugye itt két tapasztalat jut az eszembe, az egyik az, ami minnyájunké, ha megyünk az országban szerte, akkor olyan automárkákkal találkozunk, igen mutatós, hogy az ember böngészi, hogy milyen márka ez, életünkben nem hallottunk róla. A másik pedig egy olyan tapasztalat, ugye, amit igaz, hogy nem Németországban, hanem svájci nagykövet koromban szereztem, amikor egy nagy technológiai koncern vezetőjét kérdeztem, hogy ők mit kezdenek azzal, hogy igazából ellopják az ő gépeiket, tehát hogy az ő technológiájukat. És erre az volt az ő válasza, hogy igazából nem idegesíti őket ez a folyamat, mert azt tapasztalják, vagy tapasztalták akkor, hogy amíg elindul a cég, addig megelégednek a másolattal, a lopott technológiával, de amikor majd igazán beindul, akkor majd megveszik az eredetit. És nemrég beszéltem ugyanezzel az emberrel, és azt mondja, hogy sajnos tévedtek. Mert nem ez történik, hanem azt, amit elloptak, vagy ahol a technológiát átvették, fogalmazunk elegánsabban, ott ők azt a technológiát már saját maguk tökéletesítik, és igazából nincs szükségük arra, hogy az európai technológiát megvásárolják. Ugye ez egy olyan fejlemény, amire senki nem számított, és ez az, ami az európai gazdaságot és a német autógyárakat kutatásfejlesztés szempontjából egy igazi versenyhelyzetbe hozza.
De rendre elhangoznak Németországban versenyképességi ígéretek, gazdasági fordulatra vonatkozó ígéretek. Friedrich Merz is ismételten ezt hangsúlyozta ezen a februári kongresszuson, de hát, hogy megnézzük az adatokat, akkor az látszik, hogy a német gazdaság nem igen tud növekedési pályára állni, és ennek most már, hogyha visszatekintünk az elmúlt éveknek, már több éves múltja lehet. Meg lehet azt úgy röviden határozni, hogy mi is a baj a német gazdasággal, amik a legfőbb gondok és a legfőbb problémák. Mindez egész Európa szempontjából fontos, hát azért mégiscsak Európa vezető gazdaságáról, a világ harmadik vagy negyedik legnagyobb, legerősebb gazdaságáról van szó. Szóval nagyon nem mindegy, hogy ott mi történik.
Igen, és hát azért mindig óvatosnak kell lenni, mert persze nagyok a német gazdaság bajai, de bizonyos szempontból szeretnénk mi az ő problémáikkal szembesülni. Hát a legfőbb bajok, ezeknek egy részét már említettük. Tehát a túlzott munkaadói terhek, a túlzott adminisztrációs terhek.
Mondom, megnövekedett energiaköltségek.
Megnövekedett energiaköltségek. Igazából az, hogy az ország érdekérvényesítő képessége és az a technológiai fölénye, ami korábban megvolt, az elveszett. Ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy nem tud megindulni ez a felfelé ívelés, bár, és azért itt ismerjük el, hogy az, amit mi sokat kritizáltunk egyébként ebben a műsorban is, hogy ugye az adósságfék felszabadítása, ugye, ami egy kopernikuszi fordulat volt a német gazdaság történetben, pont a Merz kormány indulásakor, azért az mutatott bizonyos következményeket. Tehát az, hogy ennek egy része nem eléggé elítélhető módon ilyen hangulatjavító, jövedelemnövelő intézkedés volt, ez az ország belső fogyasztását egy kicsit megtaszajtotta. Tehát ez fogyasztási szempontból adott egy ilyen nem túl nagy, de mégis létező növekedést. Ugyanígy az, amit a haderőreformra és bizonyos gazdasági könnyítésekre szántak, tehát ez bizonyos területeken, különösen ami az állami infrastruktúra fejlesztést illeti, ott azért hozott valami kis fellendülést, de arról valóban nem lehet beszélni, hogy a német gazdaság az a klasszikus, a kis és középvállalatokra építő német gazdaság az magára talált volna.
Ugye, többször elhangzott most már a haderő, illetve a haderő fejlesztés. Ez nagyon hangsúlyos kérdés lett Németországban is, párhuzamosan egyébként a sorkatonai szolgálat lehetséges bevezetésével. Hát ahogy a legtöbb európai ország, úgy Németország sem tartotta fontosnak az elmúlt évtizedekben a haderő fejlesztését. Sőt, azért a II. Világháború történéseit idézve, vagy ennek árnyékában ez szinte tabu téma volt a németeknél. Most itt is komoly változások köszöntöttek be. A haderőfejlesztésben, hogyha mondjuk a létszámokat nézzük, az létszámban mit jelenthet? Mert van itt egy NATO ajánlás, ami szerint Németországnak hát ilyen 450-460 ezer főre kellene növelnie a hadserege létszámát. Ez elég nagy létszám.
Ehhez képest most vannak 185.119-en, ha jól emlékszem, ha nemrég megjelent.
Talán ilyen 50 ezer tartalékos van. De
50 ezer tartalékos. Ugye ez a folyamat elindult, a magyar rádió hallgató számára ugye az is nagyon tanulságos, hogy eznek milyen a szövegkörnyezete, a nemzetközi szövegkörnyezete. Tehát különösen békepárti, nem békepárti. Németország kapcsán egyre gyakrabban hallunk olyan politikusi kiszólásokat, hogy láttuk mi már a németeket fegyverkezni. Ezek nagyon rossz hangulatú kiszólások, és egyébként pedig totálisan indokolatlanok. Mert azért amiről itt szó van, az egy évtizedes lemaradásnak a behozatala, és hát el lehet képzelni, hogy nem múlik el úgy politikusi beszéd Németországban, még a honvédelmi miniszter az egyébként elég kardcsörtető Pistorius részéről sem, hogy ne az lenne az egésznek a mondani valója, hogy azért kell fegyverkeznünk, hogy ne kelljen háborúznunk. Ami azért egy világos, erősen hidegháborús logika, kétségtelen. Na de azért egy olyan országban...
Igen, de általában mindenki védelmi kiadásokról szeret beszélni, amikor haderőfejlesztésről van szó.
Védelmi kiadásokról szeret beszélni, meg azért Oroszország szerepvállalását a különböző olyan akciókban, amikről azért nehezen tudja elképzelni akár csak a kevéssé tájékozott újságolvasó, hogy azok maguktól történtek volna meg, tehát amelyek kritikus infrastruktúrát érintenek, vagy olyan megmozdulások, amik azért érzékeltetik azt, hogy keletről nem feltétlenül csak baráti gesztusok érkeznek Németország felé. Tehát egy olyan helyzetben az, hogy a fegyverkezésnek van egy logikus érvrendszere, az ugye nem meglepő. Na most ez végtelenül lassan halad. Miért? Egyrészt, mert hiába van számos innováció a német haditechnikában, dróntechnikában például erőteljesen.
Azért adtak át egyébként egy közös Münchenben egy közös
pontosan
német-ukrán drón.
Igen, egyébként drón. Ugyanaz a vállalat, amelyik Magyarországon is jelentős szerepet játszik számos haditechnikai fejlesztésben. No már most ennek ellenére az Európában eladott fegyverek 80%-a még mindig amerikai. Tehát van egy jelentős
sőt, hát ezt szorgalmazzák is, hát Donald Trump-al az hát élen, ezt erőteljesen szorgalmazzák.
Ez az európai-amerikai barátságnak az egyik kulcs eleme továbbra is. Ennek ellenére a németek is beszélnek az önálló európai hadseregről. Ugye Magyarország sem véletlenül német fegyvereket, harckocsikat, helikoptereket vásárolt. Ugye ez is egy jelzés abba az irányba, hogy valóban lenne szükség egy ilyen európai haderőfejlesztésre és egy haditechnikai fejlesztésre. Ugye ez a Magyar Uniós elnökségnek is egy fontos aspektusa volt, de addig még nagyon sok víznek le kell folyni a Rajnán, amíg ebből valós gyártókapacitások lesznek.
Ez a haderőfejlesztés lesznek. Akkor támaszkodhat a német iparra, vagy adhat akár egy új lendületet is a német iparra,
hát ez
ha mondjuk nem
cél.
Amerikai fegyvereket
hát
vásárolnak.
Tehát ez lenne a cél. Ugye erről szólnak a Rheinmetall és számos más Krauss-Maffei és a többi ilyen nagy cégnek a befektetései, és hát ugye minden háborúnak van egy árfelhajtó hatása. Ugye nemrég hallottam, hogy azok a harckocsi töltények, amelyeket korábban 1500-2000 euróért vesztegettek, azok most 10-12 000 euróba kerülnek. Ezek bizonyos értelemben mind a német haditechnikai cégek.
Piaci vetülete is van a háborúnak.
Drámai vetülete van, igen.
A haderőfejlesztés, haderőreform kapcsán azért tegyünk egy kitérőt a tervezett, vagy tervevett németországi sorkatonai szolgálat felé is, mert hogy éppen most március elején több ezres diák tüntetések voltak Németország több városában is, tiltakozva ezen tervek ellen, és olyan feliratokkal vonultak a diákok az utcán, hogy meghalni nem szerepel a tantervben, menjen a frontra Friedrich Merz. Mi is lenne ez az új szabályozás? Mi ellen tiltakoznak?
Ugye a bevezetőben elhangzott, hogy hogy is áll most a német hadsereg létszáma. És akkor ugye tényleg nemrég jelent meg ez a beszámoló, a Bundestagnak van egy megbízottja, ez jelen pillanatban egy CDU-s képviselő, aki az SPD-s minisztérium, illetve a hadsereg állapotát méri föl, ez egy 100 oldalas jelentés. Ebben szerepel ez a bizonyos 185 ezer, nem tudom én hány százas létszámadat, és az, hogy a tavalyi évben, és ez egy forradalmi változásnak minősül, 5000-rel nőtt az állandó alkalmazottak létszáma a német hadseregben. Ugyanakkor az is szerepel benne, hogy a közlegények aránya az 29%, és a probléma csak az, hogy a közlegényekre, gyakorlatilag minden közlegényre jut egy tiszt. Na most innentől kezdve elképzelhetjük, hogy ez a, hogy is mondjam, a konkrét hadrafoghatóság szempontjából pontosan mit is jelent. Tehát van egy ilyen, van egy nagy fluktuáció is egyfelől, van egy infrastruktúrális hiányosság, nincs elég laktanya, illetve mi, ami volt, azt vagy eladták, lakótelep lett belőle, vagy csak lerohadt. Tehát ez is egy hiányosság, és ugye erre jön rá az, hogyha nem sikerül ezt a professzionális katonaság létszámát megfelelő mértékben növelni, akkor bizony a sorkatonaságot valamilyen módon újra kell éleszteni. Ezt nagyon óvatosan csinálják, tehát önkéntes alapon.
Igen, most egy ilyen kérdőíves felmérés
kérdőíves felmérés, persze.
Egyetlen van-e késztetés?
Meg ugyanannyi lány, ugyanannyi fiú. Tehát, hogy ott is a gender szempontokra nagyon ügyelni kell.
Tehát akkor ezt, nincs szó arról, hogy Németország
akkor most hirtelen berántanak mindenkit, és akkor mindenkinek a nyakába akasztanak egy géppisztolyt. Nem erről van szó. És azért a német sorkatonai szolgálat, ez korábban is így volt, és erről is nagyon sok vita zajlik, hogy vajon a 18 éves fiataloknak, ha nem katonai szolgálatra, ugye ott lehetőség volt erre a civil szolgálatra, a civil dienstre. Ami azt jelenti, hogy valaki egy éven át, egyetemi évei előtt, egy szociális otthonban, egy kórházban, minimális anyagi juttatásért gyakorlatilag szociális munkát végez.
Hát közösségi szolgálat.
Közösségi szolgálatot végez. Amikor a fiatalok ez ellen tüntetnek, ezt, hogy mondjam, akár kényelmi szempontból is meg tudom érteni, ez nem feltétlenül a lánglelkű pacifizmus jele.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Prőle Gergely, Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója volt, berlini nagykövet volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.